Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Balázsházi Mária gazdasági jogásszal beszélgetünk arról, hogy a politikai döntések következtében a 90-es évek elején milyen kényszer jogszabályok születtek, és ezek hogyan tették tönkre, hogyan alakították át, és sokszor meglehetősen rossz felé vitték a magyar gazdaságot. A hírek előtt a szövetkezetek szétveréséről kezdtél el beszélni, és én ezt egy végtelenül fontos témának tartom, mert anélkül, hogy mélyebben értenék hozzá, azt gondolom, hogy a magyar mezőgazdaság 90-es évek elején való szétverése alapvetően innen datálódik, hogy a termelő szövetkezeteket szétverték, és ugye itt nagy kérdés, hogy egyáltalán ki értékelte föl azt a vagyont, mi volt az a vagyon itt a föld, az eszköz, az emberek tömege, tehát hogy ez mekkora veszteséget jelentett?
Hát ez az én szerintem őrületes nagy veszteséget jelentett, hogyha ezeket a kérdéseket végveszük, hogy ki értékel, meg mit értékel, nem lehetett értéket megállapítani, mert ugye az értéket a piac határozza meg, és hogyha nincs piac, akkor nincs érték meghatározás, csak hasunkra ütünk. De mondjuk az teljesen nyilvánvaló volt, hát azért az a szövetkezeti kutatók azért feldolgozták ugye ezeknek a szövetkezeti törvényeknek a fejlődését, és hogy mikor mi vezette a politikát, az ott a szocialista bázist akarták ezt megszüntetni. De megint én azért azt gondolom, hogy az elefánt a porcelánboltban, tehát hogyha meg lehetett volna fosztani a szövetkezetet a lenini kényszer vonásoktól.
Igen.
És ezt hozzáteszem, hogy az a már említett kereskedelmi törvényben 1875-ben a szövetkezet társasági forma volt. Tehát, hogyha a társasági formát erősítik, akkor ez nem következett volna be ilyesmi. De most az, hogy milyen következményei lettek annak, hogy ez a mezőgazdaságnak az átalakítás, ez itt történt meg, a nadrágszi parcellák, a bevetetlen földek, a parlagfű, és egyszer a 90-es évek közepetáján szembesültem én magam is azzal, hogy például mi mindent okozott, ugye ez akkori vízgazdálkodási társulatoknak az átalakulását kísértük figyelemmel, és ott találkoztam azzal, hogy az árvíz-belvízvédelem, amit korábban ezek a társulatok láttak el, ezeket a tevékenységeket a szövetkezetek finanszírozták az érdekeltségi hozzájárulással, és akkor ott a területen szépen karban tartottak mindent, árkokat, belvíz, elvezetés, csatorna, tehát az a nagy gépparkukkal mindent megoldottak.
Tehát gyakorlatilag a TSZ-ek viselték a költségeit az árvízvédelemnek.
Hát ez gyakorlatilag szét volt osztva, ez kvázi ilyen biztosítási alapon, vagy ez rossz a kifejezés, de erről szólt, hogy azon a területen, ahol ő gazdálkodik, az árvíz-belvíz védelemről mindenki gondoskodjon. És ez meg is történt, tehát ez egy működő rendszer volt. Szövetkezetek megszűntek, na most ugye ezek a vízgazdálkodási társulatok ugye nem tudtak pénzeket beszerezni az egyszem két méteres földtulajdon csíkkal rendelkező tulajdonostól, és akkor csak jöttek az árvizek, jöttek a belvizek, jöttek a nem tudom is, és ez megint az államra hárult. És neki kellett megcsinálni így vagy úgy vagy amúgy.
Váratlanul és felkészületlenül.
Tehát az, hogy egy-egy döntés, hogy milyen következményekkel jár, tehát erre mondtam én mindig azt, hogy ezt abszolút körültekintő előnyök, hátrányokat végig kellett volna vinni ezeket a következményeket, és ezek sok esetben nem történtek meg. Hát ez egy élő példa arra, hogy...
Hát ez abszolút. Hát gyakorlatilag még ma is ez lehet az oka annak, hogy nincsenek karbantartott döntések például, és hogy az árvízvédelem.
Ez most állami feladattá vált, mert katasztrófa védelem, mi más a finanszírozás, ugye az egészen más dolog az, amikor valaki a konyhapénzből félretesz 20 forintot, hogy akkor ezt erre kell fordítani, mint hogy a nagy állami költségvetésből kell ezeket finanszírozni. Tehát sok ilyen volt.
Mond, és a parlagfűnek mi köze van hát a déleszek szétveréséhez?
Hát bevetetlenek maradtak, nem volt műveletlen földterületek sokasága. Tehát amikor utaztunk az országba a 90-es években, hát az egyébként borzasztó volt nézni, hogy a bevetetlen földek és a műveletlen földek. Egyébként az már olyan fertőzöttséget okozott, hogy ez is szerintem ezzel összefügg. Ez is sok minden más, de ez egy fontos tényező volt, hogy hozzájárult ehhez.
A közművek privatizációja ugye nagyon sok kérdést vetett föl, de például hogyan lehetett privatizálni mondjuk egy csatornaművet, amikor nem voltak tisztában azzal, hogy mekkora értéket képvisel a föld alatti csatorna?
Hát igen.
Tehát az állami tulajdonnál alapvetően soha nem volt értékfelmérés.
Hát nem, én nem is tudták. Tehát ez egy most tulajdonképpen a csatorna az csak úgy fölvetti azt a problémát, hogy a privatizációt megelőző időszakban az állami vagyonnak a nyilvántartása az rendkívül slendrián volt, tehát föl sem merült az, hogy nyilvántartsák, mert minek, hiszen az állami tulajdon mindenek felett, és akkor azt úgyis csak nem kell azzal különösebben foglalkozni. És akkor fölmerült a privatizáció, hát egyszerűen azt se tudták, hogy miük van.
És hogyan privatizáltak? Önkormányzatok.
Hát hogyan privatizálni? Ingatlan nyilvántartások nem voltak karban tartva. Tehát most már ugye ezért kezd a feledés homályába menni, hogy a földhivatalnál a 90-es években micsoda tumultózus jelenetek voltak, mert ez nem volt fölkészülve az ingatlan nyilvántartás sem arra, hogy most privatizálás van, hogy ezeket a szolgalmakat föl kell vezetni a tulajdoni lapokra. Hát ez igazából nem olyan régi fejeződött be, éppen szemben az elektromos művek csinálta, hogy ezeket a törvényen alapuló szolgálmakat rávezetni az egyes ingatlanokra. De hát ez mind nem volt meg, az értékelések nem voltak, nem tudták, hogy mi volt. Szóval ezért mondom azt, hogy ez a gyors, nagyon gyors privatizációnak voltak ilyen típusú hátulütői, és ugye ott, ahol nincsen értékelés, vagy nincsen érték, meg nem is tudom, hogy mi van, hát ott azért nem biztos, hogy a létező legjobb üzleteket lehetett megkötni.
Hát most nagyon udvariasan fogalmaztál, egészen biztos, hogy sokak számára jó üzlet volt, mások igen. számára meg nem, de vegyük ketté ugye az új tulajdonosi réteget. Egyrészt sok volt a külföldi tulajdonos, akinek nem volt új, de nagyon sok olyan volt, aki frissen lett tulajdonos. Igen. Akár régi vállalatvezetőből frissen lett tulajdonos, és kérdés az, hogy az illető mennyire volt felkészülve arra, hogy tulajdonos legyen.
Hát ez egy nagyon, nagyon jó kérdés. Most nem akarom a céget mondani, mert a cég hál' Istennek még üzemel és jól üzemel, de annak a tulajdonosa mondta, hogy a 90-es években ez mindig egy ilyen szólásmondás volt, hogy olyan nehéz tulajdonosnak lenni, hogy az ember nem is gondolta volna. Tényleg nem voltunk felkészülve se a tulajdonosi réteg arra, hogy hogyan kell viselkedni tulajdonosként, és a menedzser réteg sem arra, hogy hogyan kell menedzserként viselkedni, mert az állami vállalati vezetők egyben tulajdonosok is voltak, meg menedzserek, és a tulajdonosok pedig bele akartak szólni mindenbe, amiben egy menedzser kellett, tehát ez az elválasztási folyamat. Hát ezt ugye ki kellett volna menni, csomó embernek Amerikába végighallgatni kurzusokat, Angliába végighallgatni kurzusokat, és hazahozni a tudást. Most ezt nem azért, ezt meggyőződésem, hogy ez egy helyén való dolog lett volna. Az én intézményem a Közgazdasági Egyetemen végül is ez történt, hogy az akkori, még a szocializmus utolsó időszakában lévő rektorok, Szabó Kálmán, Berendt Éván küldöstek, rugdostak ki ösztöndíjakkal külföldre a kollégákat, ott kint kimentek 3 hónapra, 5 hónapra, 1 évre, tananyagot hoztak haza, fejlesztették, és ebbe azért ez meglátszik ennek az intézménynek a működése mind a mai napig, hogy ezért tudott él intézmény maradni.
Hát igen, de azért egy egyetem teljesen más fajta funkciót lát el a gazdaságban, és neked például milyen olyan komoly nehézségeid voltak, hiszen folyamatosan részt vettél a társasági szerződések megalkotásában, végig kísérted ezt a privatizációs folyamatot, és gondolom, hogy egy-egy új esetnél újabb és újabb problémák merültek fel.
Így van. Mi a kérdés?
Hát, hogy mi? Tehát, hogy mi volt az, emlékszel, ami drámai volt, amivel szembesültél egy-egy esetnél? Egyrészt nem csak az, hogy a jogszabályból hiányzik valami, tehát nehéz a szerződést megalkotni, hanem, hogy milyen a helyzet, amire valamit ki kell találni.
Szóval ez olyan mellbeütő drámai, tehát azt most én nem tudnék neked mondani, de egy biztos, hogy voltak nehézségek, és akkor a szerződési technikákkal kellett megoldani, például egy biztosítékokat adni. Tehát a privatizációnak ez a másik nagyon nehéz területe, hogy mi történik akkor, hogy én eladok valamit, egy állami vagyont, és a befektető nem tartja be az ígért dolgokat.
És mi történik?
Hát mi történik?
Erre ez volt jogszabály.
Erre ilyen értelemben jogszabály, nem, mert szerződéses technikák voltak, de ezek mindig a meghatározott, tehát labilis dolog. Tehát én azt gondolom, hogy itt az előkészítésbe kellett volna több energiát belefetszolni, mert utólag te nem tudsz mit csinálni, eladtál egy vagyontárgyat, de ez a vagyontárgy az tulajdonképpen egy működő cég, tehát hogyha azt mondod, hogy most mi hozza a hibát a tulajdonosnak a szerződés szegése, vagy a külső körülmények, tehát ez egy rendkívül bonyolult dolog, tehát ezek a szerződésekhez nagyon nagy körültekintés kellett, és én azt gondolom, hogy nem is igazából, ez olyan, mint a házasság, előtte kell a házassági szerződés és megkötni, és nem utána, amikor megromlik a házasság, akkor vágdosni egymásba a kés. Tehát ezt gyakorlatilag ezt...
Igen, de ha belegondolsz, azért ezek visszafordíthatatlan folyamatok voltak. Van. Tehát egy házasságnál el lehet válni.
Hát, de ott is visszafordíthatatlan olyan értelemben, hogy van már gyerek, meg elmúlt az idő,
hát
és az időt
persze, de ha privatizálsz egy állami vállalatot mondjuk, és az új tulajdonos nem tartja be a szerződésben szereplő pontokat, a kutya nem fogja tőle visszavenni.
Hát ezt visszavenni elvileg azért arra is lenne lehetőség, hogy elálljanak a szerződéstől, de ez ilyennel én igazából nem találkoztam. Hanem ugye biztosítékokat kell beépíteni, és csak pénzzel lehet megfogni, tehát büntetéseket kiszabni egy-egy szerződésszegű magatartásra.
És tehát ebben volt vissza szerepe a jogásznak, aki a társasági szerződést alkotta?
Persze, az ez egy fontos terület volt, a biztosítékoknak a rendszerét kialakítani a privatizációnál, ez mindig alapvető dolog.
Uh-huh. Ezzel folytatjuk mindjárt.